Igen, tőzsdézünk, ugye ma már olajoztunk egy kicsit, most megnézzük, hogy unblock a tőzsdék hogyan állnak, mert hogy egy kicsit olyan borúsabbá vált a hangulat az évelején, még volt egy pici fellángolás, ugye ott meg is emlékeztünk erről, hogy elfették a járványhírek, illetve a kilábalás, vagy a lehetséges kilábalásról szóló hírek, ugye elterjedt, hogy az Omikron ez a gyengébb variáns, ez még jót is tehet a tekintetben, hogy esetleg kiüti az egész COVID-19-et, és megszűnik ez a járványpara, ez felülírt mindent, jöttek rossz munkaerőpiaci adatok, meg infláció, de most nem érdekelt, sőt már a kötvényhozamok is emelkedtek. De most úgy néz ki, hogy megint előkerültek a fundamentumok, erről fogunk beszélgetni, váltani egy pár szót Zsidai Viktorral, befektetési szakemberrel, a Citadella Alap portfólió kezelőjével. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Nos!
Mi változott szerinted, hogy a hangulat ennyire elromlott most az évelejéhez képest, illetve azokon napokhoz képest, amikor pontosan tudtuk az inflációra majdnem ugyanezt, mint most. Oké, egy kicsit följebb kerültek a várakozások az amerikai kamatemelést illetően, de hogy a fundamentumban nincs nagy változás. Ellenben a piacok most régen látott mértékben pesszimistának tűnnek.
Igazándiból szerintem ez makros szempontból elég egyszerű a helyzet, és egy éve ugyanaz történik körülbelül. Ugye szerintem kb. 2021. február környékén beszélgethettünk egy ilyen. Arról beszéltem, hogy nagyon nagy mánia jelek vannak a tőzsdéken, ami egyébként még jobban megerősödött a 2021-es év kapcsán. Ugye mi történt? Tehát röviden az történt 2020-21-ben a világban, hogy a vírusrecessziót elhárítandó, a jegybankok meg a kormányzatok irgalmatlan pénzt nyomtak a gazdaságba, ugye, hogy ne omoljon össze a gazdaság, mindenkinek maradjon jövedelme, tudjanak költeni, ne induljon be egy ilyen óriás lefele menő halálspirál. Most ez teljesen sikeres volt, tehát ez tökéletesen jól működött, a gazdaságban a fogyasztás egy kisebb törés után fönnmaradt, de ugye lett ennek egy másodlagos következménye, ez az irgalmatlan sok pénz, ami beáramlott a világba, ez megjelent minden eszközpiacon is. Tehát soha nem látott ütemben emelkedtek például Amerikában a lakására, a tőzsdéken ugye volt ez a meme stock, meme részvénymánia, a bitcoin, a 2021-es évben egyébként több pénz ment be részvény alapokba, mint az előző 10 évben összesen. Felvásárlások és ez a mergers and acquisitions, a felvásárlások és ilyen vállalati egyesülések, megint csak azt hiszem 2007 óta nem látott csúcsra érkezett, az új kibocsátások, az IPO-knak a száma, az megint csak csúcsra futott. Tehát igazándiból ez az óriás likviditás megjelent, és bevonzott egy csomó olyan embert, akik még nem voltak a tőzsdén, vagy nem voltak ezeknek NFT-k, beszélhetnék egy csomó mindenről, de ez mindenben lecsapódott. És igazándiból, hogy mi változott most, ugye én akkor azt mondtam, hogy ez egy nagyon nagy mániának a jeleit látjuk, szerintem ez megerősödött. Nyilván elkövettem azt a hibát, mint amit 2000-ben is elkövettem, hogy túl korán lettem azonnal pesszimista. Ez tényleg hiba volt a tavalyi év során. De hogyha megnézzük, az ázsiai részvénypiacok azok mind lejjebb vannak gyakorlatilag, mint egy éve. Az amerikai, a Russell 2000, ami a 2000 amerikai legnagyobb részvényt tartalmazza, az nagyjából ugyanott vagy kicsit lejjebb van. Amik mentek, amivel ez a pénz igazándiból beáramlott, ezek a nagy részvények voltak, a technológiai részvények, meg ezek a big cap európai és amerikai részvények. Ezekben van most egy törés. De a többi piacon, csak azt akartam kihangsúlyozni, hogy most nem most történt ez a dolog, a többi piacon ez a leeresztés, ezek a problémák, ezek már jó ideje látódnak, tehát hogy már egy csomó piac, az már, meg egy csomó részvény is, mondjuk az USA-ban is, meg Európában is, már jó ideje gyengélkedik. Tehát a történet szerintem nagyon egyszerű, az van, hogy iszonyú pénzzel föllettek pumpálva a különböző piacok, és nem mondom, nem csak a részvények, hanem ez megjelent másban is, ingatlanokban, coinokban, mindenben. És ez a pénz most kiderült, hogy ez ki lett vonva. Ugye a amerikai jegybank már azt mondta, hogy nem csak, hogy abba hagyja a QE-t, tehát hogy nem juttat új pénzt a rendszerbe, hanem az idei évben meg is fogja próbálni kivonni ennek a pénznek egy részét. Illetve hát az, hogy magasabb kamatok vannak, az tudatosítja az emberekből, hogy lehet, hogy van alternatíva. Mondjuk, hogyha megnézzük, mi van Magyarországon is, az intézményi befektetők számára egy éve a kockázatmentesen elérhető hozam az nulla volt. Most meg azért 4-4,5%-os hozamot el tudnak érni az intézményi befektetők is, tudom, hogy a lakosságnak
még van, még magasabb, igen.
Igen, de tehát, hogy van egy olyan változás, ami sokkal vonzóbbá kezdi tenni a fix hozamú befektetéseket, ami miatt szép lassan csorog ki a pénz ezekből a kockázatos befektetésekből, ami meg egy idő után félelmet vagy pánikot okozhat. Na most, ami fontos egyébként, hogy nagy gazdasági fellendülés idején, és egyelőre jelenleg az van a világban, azért nem szokott hosszú távú bear market lenni, medvepiac, de hát amikor ilyen nagyon túlspirázott volt tavaly a hangulat, akkor nagyobb törések, meg visszarángatások, ilyen iszonyatos volatilis környezet azért nagyon könnyen ki tud alakulni.
Mert összességében a világban a növekedés az neki tarthat a következő 1-2-3 évben is, tehát hogy ebben nincs változás?
Én azt gondolom, hogy nincs. Kína egy nagyon nagy kockázat, nem tudom megítélni, én szerintem onnan jelentős lassulás érkezhet, de alapvetően a fejlett világnak a mondjuk a európa-amerikai részében azért a költségvetések és a monetáris kondíciók még mindig eléggé támogatják a növekedést. Egyébként nyilvánvalóan az a legnagyobb kockázat, hogy az a pénz, amit vele nyomtak a rendszerbe, az ugye inflációt okozott mindenben, nem csak az eszközpiacokon, hanem az árupiacokon is, és ezzel valamit kellene kezdeni. De egyelőre szerintem a fellendülés az megmaradt. Uh-huh.
Tehát akkor ez nincs veszélyben azáltal, hogy már nincsen plusz éltetőpénz, hanem visszaállunk a tankönyvi mechanizmusokhoz, és az infláció az növekvő finanszírozási költséget, kevesebb beruházást, kisebb profitot okoz, és akkor egy lassulásba, illetve akár a növekedés leállásába is torkolhat. Akkor ezt a veszélyt így most nem látod?
Hát én rövidebb távon nem látom, hosszabb távon mondjuk 24-25-re látom, de azért nézzük meg, hogy egyébként ez egy nagyon érdekes helyzet, és ezt kevesen tudják, hogy pedig az nagyon fontos, hogy 2019 végére már a fejlett világban 40 éves mélyponton volt a munkanélküliség. Tehát ugye ahogy ez a boomer generáció megy nyugdíjba, kezdett elfogyni a munkaerő, ez már 19-ben látszott. Tehát 40 éves mélypont az azért egy komoly szám szerintem. Ebben volt egy törés 2020-21-ben, de most ismét ezeknek a mélypontoknak a környékén járunk, tehát elfogyóban van a munkaerő, ami egyébként a gazdaság szempontjából abból a szempontból rossz, hogy ez fenntartja a magas inflációt, de azért az, hogy nő a lakosságnak az elkölthető jövedelme, ez alapvetően nem egy rossz környezet. Ugye Magyarországon 2016-tól 2019-ig ez volt, egy elég magas infláció volt, de egy nagyon nagy bérnövekedés is volt, tehát Magyarországon évente olyan 10-12%-kal nőttek a nominális bérek, és a lakosság nagy része nem volt emiatt nagyon elégedetlen, és nem volt gazdasági visszaesése emiatt, annak ellenére, hogy mondjuk amerikai metodológiával számolva egy 6-7%-os infláció volt a magyar rendszerben folyamatosan közben. Tehát, hogy ez a lakosságnak egyébként jó lehet, a tőzsdéknek nem feltétlenül nagyon jó.
Oké. Tehát egy érdekes kiegyenlítődés várható ezek szerint. A piacoktól ez az elszívó hatás, hogy a kötvénypiacokra esetleg visszáramolhat pénz, már ezek a lufik esetleg eltűnhetnek. Ez azt jelenti, hogy akkor a sok-sok év vad felülteljesítés után, illetve a tőzsdéknek a kiemelkedő teljesítménye után, akkor idén sokkal óvatosabbnak kell lenni, tehát most már nem olyan biztosan jó a részvénybefektetés, ebből akkor ez következik-e? Illetve, hogyha kitarthat-e a rotáció, illetve vannak olyan szektorok, amelyek idén is mondjuk a nyertesek közé tartozhatnak, vannak-e kedvenceid egy befektetőként?
Hát vannak kedvenceim, mert azt gondolom, hogy vannak olyan sztorik, amik ennek ellenére. Ugye mi az, aminek nagyon árthat egy ilyen környezet, ha valóban ez lesz, amiről beszélünk? Ugye nyilván itt tehát nem látjuk egyikünk se a jövőt, tehát hogy itt most feltételes dolgokról beszélünk. Tehát ha igaz az, amit mondok, egyáltalán nem biztos, hogy igaz, de ha igaz ez, akkor nyilván azok az eszközök szenvedhetik meg ennek a árfolyamesésbe az árát, ugye, hogy amelyek nagyon érzékenyek a kamatokra. Tehát egy magas értékeltségen forognak, meg ilyen nagy növekedés van beléjük árazva. Mert ugye ilyenkor, ha a diszkontfaktor egy kicsit is nő, akkor az árfolyam sokat tud csökkenni.
Hát ezek a technológiai papírok.
Hát főleg, igen, ez alapvetően a növekedési jellegű papírokra, ezekre nagyon hatni tud a rosszabb környezet, meg a likviditás, illetve hát nyilván azok, amíg olyan nagy mánia volt, mert ha a likviditás egy része eltűnik, akkor abban probléma lehet. Gondolom ilyenek ezek a mindenféle coinok is. ugye ezeket gyakorlatilag a likviditás mozgatja, mert ugye nincs olyan belső érték, amit meg tudnánk határozni. Tehát ezek kockázatosak szerintem, amikben lehet jó sztori, amiknek jót tesz ez a magas lakossági fogyasztás, gazdasági növekedés, és nincsenek nagyon felülárazva. Nekem nagyon régi kedvenceim, már biztos sokszor elmondtam, Görögország és a görög részvények. Azt gondolom, hogy Görögországban gyakorlatilag az a folyamat játszódik le, mint 2012-3-tól Magyarországon, nyakukba ömlik végtelen mennyiségű Európai Uniós pénz, úgyhogy megelőzte ezt egy hatalmas recesszió. Szerintem ott évekig egy lakossági fogyasztás növekedés lesz, ingatlanár növekedés, részvényár növekedés, tehát hogy nekem a leginkább pozitív piac, tehát én a görög részvényekre vagyok leginkább pozitív a többiekkel. Európában is van szerintem pár ország, ami jól fog teljesíteni, de ott már sokkal szelektívebb lennék.
Aha, tehát inkább országok, mint szektorok alapján allokálsz ezek szerint?
Hát jelenleg igen, mert azt gondolom, hogy amikor van egy ilyen szélesebb, ugye azáltal, hogy a passzív befektetések nagyon nagy teret nyertek, tehát a pénznek a nagy része az elmúlt években, és mint mondtam, az tavaly több pénz ment be részvényalapokba, mint az előző 10 évben, ezeknek a nagy része indexkövető alapokba ment be, ezért, hogyha ezekből kiáramlás van, akkor gyakorlatilag szerintem hiába differenciálik én szektorok alapján fundamentálisan, hogyha mondjuk el fogják adni az S&P 500 indexet, mert elegük lesz belőle az embereknek, vagy a Nasdaq 100 indexet, akkor tök mindegy, hogy milyen szektor van éppen benne, azoknak az árfolyamára ez lenyomó hatással fog
járni. De ezek a nagy kérdés, hogy ez a rengeteg, amit mondtál, ezért ledöbbentem, hogy mennyi friss pénz áramlott a részvényalapokba, hogy ez mennyire türelmes ez a pénz, illetve mennyire remegnek meg a kezek. Teszem azt, ha most csak tényleg hasra ütök, hogyha még a következő ilyen hónapban is rossz hozamok vannak, és azt látják.
És ez meglódul egyszerre kifelé.
Buknak, akkor... Hogyha ez egyszer megfordul, akkor az...
Baj lesz.
Igen, akkor az hol vezethet meg. Hát nem tudjuk, ezek a friss kezek, friss pénzek, akik még nem láttak válságot, mennyire türelmesek, nem?
Hát Diamond Hand, ugye azt mondták ezek az emberek. Hát most kiderül, hogy mennyire Diamond. Meglátjuk.
Jó, oké, igen.
Oké, minden bizonytalanság az van bőven. Igen, ez az egyértelmű. Egy utolsó kérdés még Magyarországon, magyar eszközökkel kapcsolatban mit tudsz tanácsolni, akik aggódnak például a választási bizonytalanság kapcsán, ezek az évek mindig különlegesnek.
Orosz-ukrán helyzet, ugye vannak a közelünkben. Orosz kitettségű blue chipjeink, úgyhogy van itt helyi probléma is elég.
Hát a választások meg a következő év kapcsán két fő kockázatot látok. Ugye nyilvánvalóan az egyik az, hogyha a választásoknak ugye valószínűleg szoros lesz az eredménye, a végén vitatni fogja valamelyik oldal. Ugye könnyen előfordulhat, hogy mondjuk az ellenzék több szavazatot kap, de kevesebb mandátuma lesz a parlamentbe, vagy ha veszít az ellenzék, vagy veszít a Fidesz, akkor megtámadhatja a választási eredményt. Nagyjából láttuk ezt a USA-ban, amikor Trump veszített, hogy mi tud kialakulni, csak nálunk egy kevésbé stabil demokrácia van, tehát még nagyobbak lehetnek a problémák, tehát szerintem ez mindenképpen aggasztó. Ennek ellenére azt gondolom, hogy megtakarítói szempontból ennek valószínűleg az lesz a következménye, ha lesz ilyen bizonytalanság, ugyanek valószínűleg az lenne a következménye, hogy a forint gyengülne, de azt gondolom, hogy az MNB-nek egyrészt muszáj fellépni a forint gyengülés ellen egy ilyen inflációs helyzetet, tehát valószínűleg ez egy magasabb kamatszinten járna, úgyhogy én könnyen el tudom képzelni, hogy itt még a kamatszinten, ha ilyen kimenetele van a választásnak, akkor egy nagyobb megugrás lesz, hogy stabilizálja a forintot az MNB, tehát én ezt látom egy nagy kockázatnak. A másik meg az energiaárak, ugye hát azt ti is rendszeresen beszámoltok az Európában áram, gázárak, stb. Uh-huh. Ugye itt van egy óriás kérdője a Magyarországon a rezsicsökkentéssel kapcsolatban, hogy ennek végül, hogyha ilyen magasan stabilizálódnak az energiaárak, és erre van esély, akkor ki és mikor fogja megfizetni ennek az árat, mert itt sok 100 milliárd forintról beszélünk. Állja-e a költségvetés, vagy ha nem állja, akkor ráhárítjuk a lakosságra. Nem nagyon lehet ráhárítani, mert ez már bevésődött a magyar. Tehát bárki, aki elveszi ezt a rezsicsökkentést, az gyakorlatilag megbukik. Ha viszont nem fizetjük ki az emberek, akkor kifizeti, és miből? Akkor, ha a költségvetés fizeti ezt ki, akkor milyen egyéb módon próbálja ezt ellensúlyozni, bevezete adókat, vagy...
Kikire terhel, igen.
Uh-huh. Igen, kire terheli, hát láthatjuk ugye, hogy itt például az elmúlt hetekben, hónapokban itt elég véletlenszerűnek tűnő intézkedések vannak, hogy ki mit fizessen, néha a benzinkutasok, néha a kiskereskedelmi cégek, de hát bármit el lehet képzelni. Úgyhogy én ezt látom még egy nagyobb kockázatnak, ez főleg a reálgazdaság szereplői számára, hogy ezt elég nehéz ezt kiszámítani, hogy kifizeti meg végül ennek az árát.
Uh-huh. Oké, okay. Viktor, nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen. Szép köszönöm napot kívánok.
További szép napot.
Szia.
Minden jót, szia, szia. Sziasztok.
Zsidai Viktor, a Citadella portfólió kezelőjével, befektetési szakemberrel beszélgettünk, egy picit értékelni próbáltuk a helyzetet, és feszegetni a lehetséges kilátásokat.
Igen, felvetve a kockázatokat. Igen. Is.